Hálát adunk, Atyám, a mai napért. Hálát adunk, hogy összejöhettünk a Te Szent Fiad nevében, hogy hirdessük a Te csodálatos örömhíredet. Köszönjük a Te igédet, amelyet írott formában is használhatunk, és köszönjük, Uram, a testet öltött igédet, az Úr Jézus Krisztust, aki a Földön járt, megszületett, a kereszten bevégezte a megváltás művét, majd feltámadott, és a Te jobbodon ül. Hálát adunk, Atyám, a Te békességedért, a Te szeretetedért, a jóságodért, a könyörületességedért. És köszönjük, hogy minden jó tőled származik, és nálad nincs változás, és a változásnak árnyéka sem látszik. Köszönjük, hogy hatalmat kaptunk a sötétség minden ereje felett. Így kígyókon és skorpiókon tapodunk, és az ellenségnek minden erején is semmi nem árthat nékünk. Megkötjük Jézus nevében. Az életetek felett, az otthonotok felett, a családotok felett, a sötétség minden erejét a Jézus Krisztus szent nevében. Mert a gyülekezet, a pásztor köpönyeg alá tartozik a Jézus Krisztus szent nevében. És szent oltalom alatt van. Kiárasztjuk a szent oltalmat, a szent védelmet felettetek a Jézus Krisztus szent nevében. És megparancsoljuk az ellenségnek, hogy levegye a kezét az otthonotokról, az ott élőkről, rólatok, a Jézus Krisztus szent nevében. Szabadulást szólunk feletetek, üdvösséget szólunk feletetek, és a családtagok felett, a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőség, Uram, a Tiéd. Köszönjük, Uram, a növekedést létszámban, szellemben, és hálát adunk, Uram, az arató munkásokért, a nyitott szívekért, és új életért. Hálát adunk, Uram, a Te érintésedért, és köszönjük, Szent Szellem, hogy Te itt vagy közöttünk, mai napon is jelek és csodák történnek, mert Te a szellemi ajándékokat bekapcsoltad, és köszönjük, Uram, az áttöréseket, a szabadulásokat az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Köszönjük a szomszédodat azzal a buzdítással, hogy az ige ad életet. Szeretettel köszöntünk benneteket a Békevárnak a látogatottságáról. Az eddigi 25-27 ezeres évi látogatottság most 32 ezer, és amint megdöbbentem magam is. Természetesen kiírja a statisztika, hány látogató van. Többsége be Európából egyébként, de van Ázsiából, Óceániából, Afrikából, Dél-Amerikából, és hát olyan országnevek, hogy Tájföld, meg Afganisztán, meg ilyen helyekről. Oroszországból is van. Viszont 30%-a, tehát ennek a 30 ezernek 30%-a, azaz 10 ezer látogató új. Tehát ez a statisztika nagyon jól kimutat sok mindent, nem is veséztem ki teljesen. Ezen belül egy bizonyos része egy oldalt néz meg. És ezek a különböző idegen országokból, főképp a távolabbi országokból, akik meglátogatják a weboldalunkat, azok angol, francia és spanyol nyelvűek. Tehát nem a benszülöttek keresik fel, vagy ha benszülött is, de tud legalább valamilyen nyelven. És nekem az fogalmazódik meg a szívemen, hogy mivel a Békeváron most már 17 nyelven van még az üdvösség ima. Valamit beüt a keresőbe, és ugye kiadja az oldalt. És ide látogat, és ha más nem, az egy oldalon belül az ő nyelvén levő üdvösség imát el tudja olvasni. Tehát a hasznát, meg az értékét itt látom, és gondolom, hogy ti is látjátok. Mikor megkérdezik, hogy hány helyen szolgálunk, akkor azt mondom, hogy Ságváron, meg az interneten. Hát mert a net szolgálat is annyi időt igényel, legalább annyi időt, mint egy gyülekezet, gyülekezetben való felkészülés, vagy gyülekezettel való foglalkozás. Tehát az eredmény, én úgy látom, hogy jó. És három helyen hallottam most az elmúlt napokban bátorítást arra, hogy egyre több üdvösség születik. Az egyik a pesti alkalmon, a 700-as klubban, és ahogy megnéztük a Kegyelem DVD-t a Joseph Prince szolgálatában, ott is az hangzott el, hogy nagyon sok üdvösség születik az utolsó időkben. De az utolsó időkben a lényeg az, hogy minél több lelket megmenteni Krisztus számára. Ez a lényeg. Most az egyesületről beszéltem, és nem a gyülekezetről. A múlt héten a tanítás témája az ige értékéről szólt. Folytatjuk ezt a gondolatsort, most pedig a tanítás címe az életadó ige. És amíg ellapoztuk a példabeszédek 4. fejezetéhez, idéznék egy császárt, pontosan Napóleon császárt, aki a következőket mondta. A Biblia nem csupán könyv, hanem valóságos élőlény, amelyben olyan erő lakozik, hogy legyőz mindenkit, aki ellenáll neki. Tehát a Bibliában élet van. Példabeszédek 4. fejezete az első igénk, és a 20-22-ig.
Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távolítsanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te szívedben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.
Amen. Tehát az ige értéke, folytatva a múlt heti tanításunkat, micsoda? Az élet. Mert az ige életet ad. És tudjuk a János 10.10-ből, hogy Isten az élet oldalán áll. Azt is megkereshetjük. A János 10.10 a Biblia vízválasztója. Mert megmutatja a sötétség oldalát, és megmutatja a világosság oldalát. És hogy melyik mit tesz. Tehát János 10.10.
A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, és öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.
Amen. A tolvaj alatt nem az állarcos sperhaknés tolvajt kell érteni, mert a Biblia szellemi mélységeit kell kutatnunk. A tolvaj itt az ördög, vagy más néven a sátán. Az azért jön, hogy az embereket elgáncsolja, és kivasalja, és legyűrje. De neki nincs joga egy újjászületett keresztény felett uralmat venni, mert Jézus Krisztus az életetek ura. Tehát törvénytelen módon próbál elnyomni. Emlékeztessétek, hogy ördög ehhez nincs jogod, mert mi az urak ura és a királyok királya alá tartozunk. És Jézus mit mond? Én azért jöttem, hogy az életük az bővölködő legyen. És az élet alatt értsél mindent. Egészséget, gyógyulást, anyagi jólétet, mindent, ami az élethez tartozik. Békességet. Mindent. Megjelent közben a kis újságunk, erről nem is szóltam, igazából csupa proféciából áll. Az elején van a Copeland proféciából részlet, amit a múlt héten felolvastunk. A második oldalon, akinek már volt szerencséje olvasni, az egy olyan összefüggő profécia, ami 3 részből áll. Gyakorlatilag mi kaptunk egy proféciát az év elején Joe Christiantől, aztán volt egy álmom, amiről szóltam, hogy egy kutya álmomban megtámadott, de ellenálltam neki a Jézus nevében, és utána az Alföldön az egyik testvérünk kapott egy álmot ezzel a két dolga kapcsolatban. Az pedig arról szól, hogy látott egy nagy rétet. Egy nagy zöld rétet. De hogy közelebbről megvizsgálta, ez nem pázsit volt, hanem zöld kígyóknak a sokasága. És én azokon sétáltam, felemelt fejjel, hatalommal, a Krisztusban kapott hatalommal. Nem is ért a lábam a kígyókhoz, de ahogy haladtam előre, jobbról, balról és előről Elaléltak, erejüket vesztették, megbénultak. Ez egy nagyon jó kép nekem ahhoz, hogy amikor én a hatalmat használom, akkor ezt a képet előveszem gyorsan, hogy az ördög így engedelmeskedik. Ez a kép jó nektek is, és mindenkinek, aki ezt megragadja, hogy az ördög felett így lehet taposni, így kell uralkodni, mert az ige szerint a talpunk alá vettetett. Vesztesként. Mi pedig örök győztesként uralkodunk fölötte a Krisztusban. A krisztusi hatalommal. Tehát ez az oldal, ez a második oldal nem személy szerint rólunk szól, hanem egy megerősítés a számotokra, hogy a Krisztusban kapott hatalom így működik. Másrészt, Kenneth Hagennek volt egy olyan esete, hogy a rokonok felhívták, hogy az orvos azt mondta, hogy a kisbaba koraszülött lesz, és ilyen beteg, meg olyan beteg, ilyen fogyatékos, olyan fogyatékos. És Hagen visszaszólt a telefonba, hogy elrendeli, hogy a baba idejében születik meg, és teljes egészségben. És ők azt mondták, hogy akkor elhisszük, amit Hagen mondott. És meglett nekünk. Olvassátok majd ebben a kis cikkben, hogy ez a hatalom kiterjed azokra, akik a pásztor köpönyege alá tartoznak. És ez vonatkozik a ságvári nyájra, és vonatkozik ugye az internetes szolgálatra, mert ott is kapcsolódnak hozzánk személyek és szentek. Tehát ebben azt lássátok meg, hogy ha ima támogatást kértek valamilyen tekintetben, és a pásztor imádkozik és kijelenti, akkor az úgy van. Hagennek is azt mondták, hogy úgy lesz, ahogy te mondtad. Pont. Punktum. Vége. Nincs tovább. Tehát a hatalom gyakorlásában, vagy az ima támogatásban ez a segítségetekre lesz. Tehát visszatérve a tanításhoz. Nézzük meg az 5 Mózes 32-ben 47-es verset. Még visszautalok a példabeszédek 4-re, amit az előbb olvastunk, hogy azt mondja, hogy ez életük azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek gyógyulás, orvosság, egészség. Tehát az ige, az egy evangélium tabletta. És hogyha az emberek hittel beveszik, akkor ez is tud gyógyítani. És nincs mellékhatása. Nézzünk egy másik igét, ami alátámasztja azt, hogy az ige életet ad. 5 Mózes 32:47-ben.
Mert nem hiába való ige ez néktek, hanem ez a ti életetek, és ez ige által hosszabbítjátok meg napjaitokat azon a földön, amelyre által mentek a Jordánon, hogy bírjátok azt.
Tehát az ige nem hiába való, nem értéktelen, hanem értékes. Az ige életadó. A héberben, ezen a helyen, és az előbbi versben is, illetve a következőben, itt három versben az élet szó, mind a háromban ugyanaz. Hogy élet. Élet. Lapozzunk el az 5 Mózes 30-hoz, a 19-es vershez. Isten bennünket nem tart kötésben. Az egyik gyülekezetben azt mondták a bárányok, akik egy másik felekezettől jöttek át, hogy pásztor, itt olyan sok szabály van. És a pásztor csak értetlenül nézett, hogy milyen szabályok vannak itt. Hát, hogy állni kell a dicséret alatt. Ki mondta, hogy álljunk? Az idősebbek leülnek közöttünk is. Ha meg akarjuk tisztelni az Urat, akkor fölállunk természetesen. De nem szabály. Tehát nyugodtan, aki fáradt, vagy idősebb, az leülhet. Tehát nincsenek olyan szabályok, amik kötelezőek, vagy törvények, vagy a helyi gyülekezethoz, vagy az egyházhoz. Mert kegyelem alatt vagyunk. Isten nekünk mindig választási lehetőséget ad. Isten adott szabad akaratot, és már Ádám kihasználta a szabad akaratát, meg Éva. Ez egy más kérdés, hogy jó vagy rosszul. De éltek a szabad akaratukkal, és Isten nem akadályozta meg őket ebben. Mert akkor az adott szabát szegte volna meg. Tehát Isten legfeljebb tanácsul, utat mutat, de a döntés az mindig a miénk. Tehát 5 Mózes 30-ban a 19-es.
Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtök, de az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod.
Tehát lehetőséget kapunk, de Isten tanácsolja azért, hogy választjuk az életet. És az élet az ő igéje. És mindhárom ige, még egyszer hangsúlyoznám, amit most felolvastunk, ugyanaz a héber szó szerepel az élet szónál, mindhárom igében. Tehát, hogyha az élet az igében van, akkor nem az igét kellene választani más helyett? Nem az igéhez kellene ragaszkodni? Ha egy szerelmes pár végigmegy egy utcán, akkor azok egymásba karolnak, vagy átülelik egymást, és úgy mennek. Nem úgy mennek, hogy az egyik oldalon levő járdán, a másik meg a másik oldalon. Tehát a keresztényeknek is úgy kellene az igével járni, hogy kéz a kézben, karon fogva, átölelve, és nem is beszélve arról, hogy szelektálva, mint ahogy Petőfi megírta a versében, hely mi a költjük anyó, kentel magba válogat, mert majd mindjárt rátérünk arra, hogy Isten igéje az igazság. Isten mindig készít választ a kérdésekre. Azokra a kérdésekre is, ami itt elhangzik, azokra a kérdésekre is, amik nem hangoznak el, csak megfogalmazódnak a szívekben. Akár hiszitek, akár nem, ez a mai tanítás múlt hétfőn este kezdődött az összeállítása. Egy papírcsík, és ahogy jöttek a gondolatok, mindig szaporodott, és akkor vasárnap végén össze van gyúrva, és egy finom süteményként tálalva elétek. Szoktátok kérdezni, hogy hogyan szól az Úr? Sokféleképpen tud szólni, de ma már lent voltam az udvarba, kinyitottam a garást, és egyszer csak gondolatként jelenik meg, hogy hoppá, a bővített fordítású igéket, amik ma itt lesznek, azokat nem hoztad le. Nem írtad ki, úgyhogy menjél föl és hozd le. Tehát nem a hallható hangot kell várni elsősorban, olyan is van, az ritkábban van. Mert ugye Isten szelleme szól a szellemünkhöz, a szellemünkből pedig gondolatként jön fel, és gondolatként fog megjelenni. Tehát nagyon egyszerű. Mint gondolat. Bővített igék? Nincsenek írva. Márk evangélium 4. fejezetében van a magvető példázata. Mi csak most a rövidség kedvéért a magyarázat részét vesszük, többit otthon olvashatjátok. A 14-es versnél kezdjük. Van 4 talaj, és a 4 talaj természetes módon 4 termés minőséget eredményez. Tehát Márk 4-ben a 14-től 20-ig.
A magvető az igét hinti. Az útfélen valók pedig azok, akiknek hintik az igét, de amint hallják, azonnal eljön a sátán, és elragadja a szívükbe vetett igét. És hasonlóképpen a köves helyre vetettek azok, akik, amint hallják az igét, mindjárt örömmel fogadják, de nincs bennük gyökere, hanem ideig valók, azután, ha nyomorúság vagy háborúság támad az ige miatt, azonnal megbotránkoznak. A tövisek közé vetettek pedig azok, akik az igét hallják, de a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejövén elfojtják az igét, és gyümölcstelen lesz. A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az igét és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely 30 annyit, némely 60 annyit, némely 100 annyit.
Amen. Tehát van 4 talaj. Ebből egyetlen egy, az utolsó, az a jó talaj, amely jó gyümölcsöt terem, amely bőséggel terem. A másik 3 esetben valamilyen külső hatás. Ez a világ egyébként. ki akarja lopni. Az ördög ki akarja lopni az igét, hogy ne tudj hatalmat venni, ne tudjál kigyókon és korpiókon tapodni, hogy milyen lesz a termés. Az most az ige tükrében, ige tekintetében azt mutatja, hogy ki mennyit tud elvenni a tanításból. Nem minden szó mindenkinek, nem mindenki hal meg mindent, és nem mindenkinek egyforma étvágya van. A báránykáknak sincs egyforma étvágyuk. Természetesen, aki jobban étkezik, az ugye teltebb lesz. A talaj szellemi értelemben nem más, mint a keresztényeknek a szíve, a szelleme, a bensője, a benső lényének a közepe. Hogy milyen a szív? Nyitott vagy kemény? Mennyi igét tud beengedni? Szelektál vagy nem szelektál? Szőke vagy barna? Tetszik vagy nem tetszik? Ahhoz, hogy a mag, mégpedig a romolhatatlan mag jó földbe tudjon esni, és kikelni, gyümölcsöt hozni, ahhoz a talajt elő kell készíteni. Különböző módon kell előkészíteni az ágyásokat majd tavasszal, mert gyerekkoromban már megtanultam, hogy a petrezselyen mag az nagyon kényes. Az csak nagyon puha talajba, és nagyon sekélyen szabad elvetni, mert különben nem kell ki. Aztán vannak olyan magok, hogy kikelnek évek múlva is, meg a hantók között, szárazságban is kikel, de nem mindegyik mag egyforma. A keresztényeknek a szívüket fel kellene készíteni, amikor jönnek alkalomra, vagy nekiáll egy tanítást hallgatni otthon, vagy egy DVD-t megnézni, egy tanító DVD-t, a szívét felkészíteni arra, hogy a romolhatatlan magot, az életadó magot azt be tudja fogadni, és ne pattanjon vissza, mint a falrahány borsó. A döntés a miénk. Minden tekintetben mi lehetőséget kapunk arra, hogy az igéhez hozzájussunk. A keresztények nagy tábora is lehetőséget kap. Nem mindenki fogad be mindent. Legutóbb most úgy tűnik, hogy még a karácsonyfa is bálvány. Erről hallottunk Pesten, majd ti is fogtok olvasni róla. Nem csak a kereszt a bálvány, már karácsonyfa is bálvány. Hát kérdés, hogy mit fogad be magának? Egyébként tudjátok, mi a bálvány? Nagyon egyszerű megfogalmazása. Az, amit mi Isten fölé helyezünk. Tehát jobban istenítünk, mint a mennyei atyát. Ilyen egyszerű. Tehát lehet a szobádba kereszt, lehet egy karácsonyfa, hogyha nem emeled a trón fölé. Mert egy bálvány lehet egy családtag is, vagy egy unoka is lehet bálvány. Vagy a házastárs is lehet bálvány éppenséggel. De rajtunk múlik, hogy mi minek minősítjük. Ezek, akik ezt mondják, hogy ez is bálvány, az is bálvány, ők törvények alatt vannak. Kötések alatt vannak. Tehát a döntés a miénk. János 17-17-et olvassuk el. Fátra leszögezhetjük Isten igéje alapján, hogy az ige igaz. Az ige az igazságot tartalmazza. Az ige a világosságot tartalmazza. És minél több igét veszünk magunkhoz, annál nagyobb a világosságunk. És mi van akkor, amikor a keresztények eltávolodnak az igétől? Eltávolodnak a számukra rendelt közösségtől? Hát ha nem táplálkoznak az igével, akkor a világosságuk csökken. Mostanában lehet kapni ilyen elemes lámpát, amit ilyen dinamós lámpának hívnak, és ha az ember nem pumpálja fel, akkor nem világít. Hogyha fogy az áram ebben a kis lámpában, akkor ugye mind kevesebb fényt ad, és jön a szürkület, az alkonyat, és jön a sötétség. Tehát az életadó igét elhagyni, az ilyen veszélyekkel jár. Ugye világosságot hagyjuk el. János 17:17.
Szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd igazság.
Punktum. Ennyi. Röviden és velősen. Tudjátok, Kenneth Hagin mit imádkozott? Mondjuk el együtt, jó? Isten igéje igazság.
Isten igéje igazság.
És beteljesedik az életemben.
És beteljesedik az életemben.
Amen. Több helyen találni ehhez kapcsolódó igét, hogy Isten igéje igazság, amit fölírtam és megnézhettek otthon a Zsoltár 119-ben, a 160-as vers. De ezen kívül még több ige is van, tehát bőven alá lehet támasztani egy fél tucatnyi igével, hogy Isten igéje az igazság. Zsoltár 119-ben a 160-as. Annak ellenére, hogy Isten igéje az igazság, a kételkedés képes kilopni a hívők szívéből az igét. Vagy ha nem is kilopni, de hatástalanítani. Azt nézzük meg, hogy milyen veszélyek leselkednek ugye a keresztényekre, és az elvetett igére, a szívükbe elvetett igére. Máté 21:21.
Jézus pedig felelvén mondanékik, bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nem csak azt cselekszitek, ami e fügefán esett, hanem ha azt mondjátok e hegynek, kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is megvészem.
Mit mond, azt mondja, ha van hitetek és nem kételkedtek. Tehát a hitet aláássa a kételkedés. És hasonlót látunk a Márk 11:24-ben. Márk 11:24.
Azért mondom néktek, amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok, és meg lesz az néktek.
Amen.
Amen.
Egy dolgot szeretnék azért elmondani, illetve a figyelmeteket felhívni. Kételkedés lehet a fejben, és lehet a szívben. Az ige azt mondja, hogy ha a szívében nem kételkedik. A fejben való kételkedés az nem szabad, hogy leivódjon a szívbe. És majd lesz már erre igénk, hogy mit kell csinálni. 23-as verset olvassuk. Jó volt a 24-es is, de olvassuk el a 23-ast is, a Márk 11:23-at.
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.
Látjátok, itt azt mondja, a szívében nem kételkedik. Tehát a fejben levő kételkedést el kell hessegetni, el kell zavarni, mielőtt a szívbe leülne. Fontos, hogy az életadó igével időzzünk. Karonfogva menjünk vele. Akkor is lehet igével foglalkozni, ha az ember a kiskertben kapál éppen. Mindig lehet az igével foglalkozni. Az igében való időzés az hasonlatos a növény gondozáshoz. Hát a kis palántát meg kell kapálni, meg kell öntözni, meg kell takarni gajakkal, a galambok kéne szedjék a borsót. Nálatok is így szokták, ugye? Viszont egy veszélyre még szeretném felhívni a figyelmeteket. Az ördögnek a manővere a figyelem elterelés. Lehet, hogy éppen olvasol valamit, vagy hallgatsz egy tanítást, és akkor megszólal valamelyik családtag. Csak egy fél mondat, ha kiugrik. Lehet, hogy pont a lényeget nem hallottad meg. Mert tudja a füstösszarvú, hogy hogy kell neki időzíteni. Figyelem elterelés, mászkálás, fölösleges mászkálás persze, ugye, kibe. Pesti gyülekezetben is azt nézem, hogy valaki elindul fönn a karzaton, akkor azért hogy tekintetek mennek utána. És sokféle. SMS írás alkalom alatt. De hogy lehet figyelni a tanításra úgy? Egyszerűen nem lehet vezetni is, meg SMS-t írni, meg mobiltelefonozni. Tehát lényeg az, hogy időzzünk az igével, és aki a tanításokban kitart, az szabaddá lesz. János 8:32.
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.
Halleluja.
Halleluja.
De hangsúlyozom sokszor és ismét, hogy nem az igazság tesz szabaddá, hanem az igazságnak a megismerése. És ez a megismerés szó jelenti azt, hogy megértés, elismerés és döntés az ige mellett, az igazság mellett. Tehát nem elég csak az igét látnom, mint írást, azt el kell fogadnom, hogy ez is Isten igéje, Isten szava hozzám. És Isten a világosság atya, az a jó oldalon áll. Úgy, ahogy egy szülő is a gyermekét mindig igyekszik ugye irányítani, tanítgatni, terelni, mert szereti őt. Keresztények egy része nem is gondolja, hogy a hiányzás milyen hatással van. Egyrészt rájuk, másrészt pedig arra egyáltalán nem gondolnak, hogy a közösségre. Mert bizony, és hallom máshol is, hogy szükséges ismételni. Na most, akik rendszeresen járnak, azok már újat szeretnének, akik valamilyen oknál fogva ugye hiányoznak, azok meg kimaradnak, és ilyenkor igazából a pásztor nem is tudja, hogy most akkor kinek tegyen eleget. Tehát a hiányzás az hatással van nem csak az egyénre, hanem a közösség szellemi növekedésére is. Az is igaz, hogy nem mindenki egyformán érti meg a hallottakat. Ezért imádkozzuk, és az imakönyvben is benne van, ugye, hogy kijelentés, bölcsesség, tisztállátás szelleme. Megkérjük az atyát, hogy ő adja a szavakat a szánkba, hogy úgy szóljunk, ahogy szükséges a hallgatóság számára. Például, hogyha az egyik alkalmon van egy tanítás, hogy miért van három lába a hokedlinek, és két hét múlva az egyik bárány megkérdezi, hogy pásztor, akkor miért is van három lába a hokedlinek? Akkor mit értett meg belőle? Fölmerül a kérdés. Az ige mit tesz? Milyen célból adta Isten az igéjét? Az ige tájékoztat, utat mutat, és nekünk fontos, hogy megtartsuk a kiigazítható szellemet. Mert ugye eddig a világ információi plántálódtak a szívünkbe. De amikor megismerjük az igazságot, akkor Isten elvárja, hogy mi azt követően, annak megfelelően lépjünk, éljünk és cselekedjünk, és kiigazítsuk magunkat. Tehát a kiigazítható szív nagyon fontos. De így szól az ige, hogy incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel. A 2 Timóteus 3.16 így szól, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez is egy szép ige ide. A Jób könyvében a 36.22-es igét ezt ma adta az Úr, oly módon, hogy egyik pásztortársam délelőtt felhívott, a szellemi szent kapcsom, és elkezdett prédikálni, mondhatom így, és jó pár igét, meg a hozzá kis kijelentést elmondta, leírtam, és mondtam, na ezt az Úr szólt a rajtad keresztül, és ez még bekerül a mai tanításba. Tehát így is munkálkodhat az Úr, nem csak közvetlenül, hanem közvetve. Tehát Jób 36.22.
Íme, mi fenséges az Isten az ő erejében, kicsoda az, aki úgy tanítson, mint ő?
A legjobb tanító maga a mennyei atya. Az igén keresztül. És amikor az ige mondja, hogy incs, fegy, buzdíts, az gyakorlatilag fegyelmezést, rendreutasítást és bátorítást jelent. Isten igéje, higgyétek el, nem okozhat félelmet. És tudjátok, hogy ez mire alapozható? Arra, hogy az ige a szeretettől származik, a világosságuk atyától származik. 140 esetben található meg a Bibliában az, hogy amikor Isten üzenetet küldött, akár milyen módon, bármilyen módon, akár angyal által, hogy kezdődik az üzenet? Ne félj! Ez 140 esetben most néztem meg ma. Máriához is, amikor az angyal szólt, ne félj, kegyelembe fogadott. Tehát Isten, amikor közelít az emberhez, mindig azt mondja, ne félj. Mert én nem rosszat akarok neked. Csak persze egy angyal láttán az emberek azért meglepődnek, és mi is meglepődnénk, azt hiszem. Most jön az az ige, amire az előbb utaltam, a 2 Korintus 15-ben. Hogyha jönnek a félelem gondolatok, és a félelemmel több irányból hallom, hogy szükséges foglalkozni, mert az embereket a félelem próbálja lenyomni, most akár a gazdasági helyzet miatt, és akár egészségi probléma miatt. 2 Korintus 10:5. Tehát meg kell vizsgálni a gondolatokat. Azt fogjuk olvasni rögtön. Ha jön egy félelemmel teli gondolat, akkor meg kell vizsgálni, hogy ez Istentől jön, megegyezik az igével, vagy nem. És ha nem egyezik meg Isten igével, bármilyen gondolat, jelen esetben a félelem gondolata, akkor mit kell tenni? Le kell vetni, le kell rontani, el kell zargatni. Nem szabad megtűrni, hogy fészket rakjon. Tehát 2 Korintus 10:5.
Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.
Tehát azt tanácsolja itt Isten igéje, hogy minden gondolatot vizsgáljunk meg. Na most egy keresztény csak akkor tud megvizsgálni gondolatokat, hogy igei vagy nem igei, ha valamilyen mértékben ismeri a Bibliát már. Mert különben képtelen rá. Nem tudja szembeállítani a helytelennel. Tehát vannak olyan gondolatok, amelyek fölágoskodnak Isten igéje fölé, ezek a helytelen gondolatok. És azt mondja, hogy ezeket le kell vetni, le kell rontani, meg kell semmisíteni, ellen kell állni. Úgy mondja, hogy fogságba kell ejteni, tehát karanténba. És helyette be kell helyettesíteni az odavaló igét. Tehát ha megjelenik a félelem gondolata, akkor mindjárt lehet hivatkozni rá, hogy Isten a szeretet. Én távol vagyok a szeretettel, én nem félek, és ezt a félelem gondolatot, ami megjelent, ezt lerontom, mert nem Istentől van. Csak egy példaként mondtam ezt. Istent szükséges megtisztelnünk, úgy, ahogy a szüleinket. De nem csak Istent, hanem Isten beszédét, Isten szavát, Isten igéjét, mert az ő maga. És amikor mi megtiszteljük Istent, az ő beszédét, szavát, akkor ő is megtisztel minket. Viszont tisztel. A szülők tisztelete. Biblia tanít erre. Hogy a gyermekeket tanítsuk meg a szülők tiszteletére, mert különben a fejünkre nőnek. Bennünket is tanítottak. És azt hiszem, hogy mi szülők mindannyian elvártuk, hogy a gyermekeink tiszteljenek bennünket. Akkor hogy ne várná el a mennyei atya, és hogy ne járna neki tisztelet, amikor ő hatalmasabb. És ez a tisztelet biblikus. Egy érdekes példa, néhány helyen van még a Földön királyság, például Angliában. És tévé is foglalkozik sokszor az angol királynővel. Képzeljétek el, hogy mi lenne, hogyha az angol királynő a magyar keresztények egy csoportját meghívná. Először is egy nagy megtiszteltetés lenne a számunkra. Hogy mennénk oda? Sortba, vagy valami elegánsabb ruhában? Ugye? Elegánsabban természetesen. Fél órát késve, vagy negyed órával előbb. Inkább előbb, ugye? Én is úgy teszek. Viszont amikor a keresztényeknek van egy randevúja a királyok királyával, legyen az egy összejövetel, egy gyülekezeti összejövetel, legyen az egy dicsérő összejövetel, vagy egy ima összejövetel, vagy bármit mondok, akkor nem ilyen elegánsan és pontosan kellene megjelenni? A tisztelet jeleként. Emlékszem, hogy sokszor hallottam Pesten, van egy testvérünk, ő a TV ügyeknek a szabályozója, de mindig azt mondta, hogy milyen jól öltözöttek az egyház tagjai. Na most félreértés ne essék, és nehogy valaki rosszul értelmezze. Ha valaki délutános műszakban van, és csak a második buszt éri el, akkor nyugodtan jöjjön be alkalom közben is, mert még mindig többet ér a fél alkalom, mint semmi. A másik pedig volt egy testvérünk, aki köműves mellett dolgozott, és csak úgy ért ide, hogy nem tudott átöltözni. Tehát malteros nadrágba. És ez neki lelkiismeret fordulást okozott, hogy most hogyan jön ő be Isten tiszteletre. És mondtam, hogy két dolog között választhatsz, vagy hazamész és nem ész ide, hazamész átöltözni és nem ész az alkalomra, vagy pedig itt ülsz Malteros nadrágban, mert az Úr a szíveket vizsgálja. Tehát az indíték az nagyon fontos. Isten az indítékre tekint. Néha a pásztorok is megdöbbennek bizonyos dolgokon. Az egyik bárány, aki úgy gondolta, hogy egy bizonyos év után neki elég a tanulmányokból, a bibliai tanulmányokból, külön utakra lépett, és írt egy naplót. És amikor a pásztor elolvastak, egyik szemes írt, a másik nevetett. Mert ami tetszett, hogy hát az alkalom az nagyon szuper volt, nem tudom, hogy a pásztor hogyan rendezte ezt össze, hát hogyan az Úr rendezte össze, hogy legyen dicséret, tanítás, meg imádkozás és minden, ami ide tartozik, de mindig szeméről beszélt, hogy a pásztor ezt tette, a pásztor azt tette. Tehát egy picit tovább kellene látnunk, mint az Órunk hegyénél, hogy valóban a gyülekezetek élén Isten pásztort állít, de a pásztornak van egy főnöke, egy feje, aki személy szerint ugye nem látható, de azért érezhető, mert érzitek az Úr jelenlétét. És hogy a pásztor akkor ezt mondta egyik alkalommal, utána a másik alkalommal megcáfolt mindent. Hát akkor szegényke mit értett ebből? Az egészből. Egy-két év alatt, ugye? És az Úr megvigasztalt. Adott két igét. János 6:63-as. Valahol írja a Biblia azt, hogy nem mindenki élje a hit.
A szellem az, aki megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, szellem és élet.
64-es.
De vannak némelyek közöttetek, akik nem hisznek. Mert elejétől fogva tudta Jézus, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt.
66-os.
Ettől fogva sokan visszavonulának az ő tanítványai közül, és nem járnak vala többé vele.
Tehát Jézus szolgálatáról szól, és ott is voltak tanítványok, akik lemorzsolódtak. És az Új Szövetségben is találunk ilyet, az apostolok cselekedeteiben, a 28. fejezetben, Pál szolgálatában, tehát ez már a korai egyház szolgálata. Tehát apostolok cselekedetei, 28-asban a 24-es vers.
És némelyek hittek az ő beszédének, mások nem.
Tehát egyik hisz, másik nem hisz. Egyik el tudja fogadni, másik nem tudja elfogadni. És visszautalok alól, ugye ez a szív állapotától függ. Milyen a szíve? Hajlandó-e Istentől mindent elfogadni, vagy szelektál? Hogy nekem gyógyulás tanítás az jöhet, de már a gyarapodás nem jöhet, az idővégi tanítás megint nem szimpatikus. Valaki azt mondta még a legelején, hogy hát neki nem tetszik ez, hogy itt mindig a szentek pusziszkodnak és üdvözlik egymást, és hát megmutattuk az igében, hogy az igaz, azt mondja, hogy szent csókkal köszöntsétek egymást. Nem teszünk mást, mint amit a Biblia mond. Tehát azt mondja Pál, hogy némelyek hittek, mások nem. Mivel pedig nem egyezének meg egymással, eloszlának. Tehát véleménykülönbség alakult ki. És kétfelé vált az útjuk. Nem szerencsés dolog, de van ilyen. Az összfolyamán kaptam egy álmot, és eddig rakosgattam a jegyzeteim között, de most az Úr azt mondta, ide belepasszol. Emlékeztek, Hagen is kapott egy álmot, hogy egy mellényen voltak fehér és fekete gombok. És megkérdeztem az Úrtól, hogy ez mit jelent. Azt mondta, hogy a gombok a te presbitereid, és a fekete gombok pedig azok, akik a hátad mögött ellened szólnak. Úgyhogy én is kaptam egy álmot, és egy fekete bárány mutatott az Úr. Nem név szerint, úgyhogy ne ijedjen meg senki, de az se biztos, hogy gyülekezetben járóról van szó. A lényeg az, hogy a fekete bárány az az Úr ellen, illetve a pásztor ellen beszél, tesz és szól dolgokat. Úgyhogy imádkoztam az Úrhoz, és hozzáfordítottam őt. ismeretlenül is. Tehát Isten így is tud foglalkozni a pásztor és a nyáj kapcsolatával. 2 Korintus 3.6-hoz lapozzunk.
Aki alkalmassá tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem szellemé, mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít.
A betű azt mondja, hogy szabad, nem szabad. Megsértetted, vagy nem sértetted meg a szabályt. Tehát ez a törvénykezés, és kárhozat alá visz, a kárhozat pedig megöli a hitet. Tehát ezért volt most egy tanítás sorozat, és a múlt vasárnap le is zárult a Kegyelem című sorozat, most a keresztről kezdődött egy tanítás sorozat. A szellem pedig azt mondja, hogy minden szabad néktek, de azért vigyázzatok, mert nem minden használ. Tehát nem szabad átesni a lónak a másik oldalára. A betű az intellektuális tudás, a szellem alatt pedig a szellemi tudást, a kijelentést kell érteni. Tehát mi a kegyelem alatt vagyunk, és nem törvények alatt. Nagyon vigyáznunk kell arra, hogy másokhoz, hogy közelítünk, hogy szólunk, és mit tanácsolunk. Mert megtörtént eset, hogy egy idős keresztényhez átment egy másik, látogatta időnként, és mondta, hogy te ne felejtsd el a tizedet, az az úré, azt aztán odaadni. Ez miatt maradnak is kigyülekezetből emberek. Teljesen másképp hangzik, és nem törvénykezés, hogy azt mondja, hogy ha szívedet az úr megérinti, akkor a tizeddel támogathatod a szolgálatot. Ugye, hogy másképp hangzik. Tehát nem vagyunk törvény alatt. A szellemi részét kell nekünk az igének keresni. Hogy mit mond, mi a mondani valója annak az igének a szellemi vonatkozásban. Azt kell kutatnunk, hogy milyen kijelentést vegyünk és kaphatunk az igéből. Közben munkálkodik az Úr, gyógyító kenet munkában van. Viszont nem szabad kiragadni az igét a szöveg környezetéből. Összefüggéseiben kell látni. Mert ha kiragadjuk az igéket, vagy az ige részeket, olyat is lehet mondatni a Bibliával, amit nem mond. Mondok rá egy példát. A Máté 27.5-ben Júdásról van szó, otthon megnézhetitek, én fölírtam magamnak, hogy ezzel tudjak bármikor élni. Tehát Máté 27.5, Júdás elmenvén felakasztá magát. Ez benne van a Bibliában, ugye? De hogyha helytelenül hozzákapcsoljuk a Lukács 10.37-et, a szamaritánusról van szó, eredjel, és te is aképpen cselekedjél, és ezt a kettőt összekapcsoljuk, abból nem jó dolog sül ki. Abból az sül ki, hogy legyen a másik öngyilkos. Ugye? Mert ha a kettőt összeolvassuk, akkor az van, hogy Júdás elmenvén felakasztál magát, eredjel, te is aképpen cselekedjél. Tehát a Bibliával lehet olyat mondatni, amit a Biblia nem mond. Márpedig Isten az élet oldalán áll. Ő adta az első életet a földből gyúrt embernek, és ma is a születésekkor ő adja a szellemet az emberbe. Efézus 4.18, de ezt a bővítettből fogom olvasni, amiért visszamentem. És köszönöm az Úrnak, hogy meghallottam az ő hangját. Efézus 4.18 bővített fordítás szerint. Az ő erkölcsi felfogó képességük a pogányoké megsötétedett, és a gondolkodásuk beborult. Ők elidegenedtek, eltávolodtak, önmagukat elűzték az isteni élettől, semmi közük nem maradt hozzá, ez pedig a tudatlanság, az ismeret és a felfogó képesség hiánya, a szándékos vakság miatt van, amely mélyen leüllepedett bennük az ő szívük keménysége, az ő erkölcsi természetük érzéketlensége miatt. Elég mélyen kifejti, hogy az isteni túláradó élet hogyan szakadt le róluk, illetve ők hogyan szakadtak le erről az életről. Mert az isteni túláradó életnek a kulcsa az ismeret. És hogyha a hívők leszakadnak az ismeretlől, akkor elszakadnak az Isten élettől, és ez itt konkrétan a zoé életet jelenti, mert a görögben négyféle életről van szó. Az egyik a zoé élet, az örök élet, Isten élete, ezt kapjuk meg újjászületéskor. A második a pszüché, ez természetes élet, az emberi élet. Aztán van a biosz, az életmód, és az anasztrofé, ez pedig a viselkedés. Tehát négyféle szót használnak az életre a görögben. Itt a zoéról van szó, az isteni fajta életről. Tehát a tudatlanság, azaz tájékozatlanság miatt elidegenednek egyesek, vagy eleve nem is részesei ennek a zoé isteni fajta életnek, annak az életnek, amit Isten szánt minden egyes hívő számára. Csak az isteni alapelvek ismerete adhat teljes megelégedést. Mert sokan ugye keresik az űr betöltésének a forrását, ami a szívükben van. De ezt az űrt csak Isten képes betölteni. Hogy az ördög le tudjon vágni, vagy hogy az ördög meg tudja akadályozni a szellemi növekedésünket. Minden eszközt felhasznál arra, amivel az embereket, a hívőket tudatlanságban tarthatja. Vagy nem engedi, vagy a gyülekezetből kiragadja, vagy a szívükből szedi ki az igét, de megpróbálkozik nagyon sok mindennel. Nekünk kell kitartani, és ma az Úr a Pál igéjét hozta elém, hogy elég néked az én kegyelmem. Tehát az ördög azon munkálkodik, hogy távol tartson a tudástól, de van egy jó hírem, Isten pedig azon munkálkodik, hogy kiszabadítson bennünket a tudatlanságból. Mert miért adta volna ő az igéjét? Miért rendelte el a gyülekezeteket? A gyülekezetek a világ minden táján kiképző táborok Isten munkájára. És az ő kegyelméből bennünket bölcsességgel és ismerettel ruház fel. Van még egy igénk, a Prédikátor 2.26, a bővített szintén. Nagyon fog tetszeni nektek. Így szól. Mert annak az embernek, aki tetszik neki, Isten ad bölcsességet és ismeretet és örömöt, de a bűnösnek az összegyűjtés és a felhalmozás munkáját adja, hogy majd odaadhassa annak, aki tetszik Istennek. Tehát a bölcsesség és ismeret elnyerés mi szükséges? Isten tetszésére lenni. Elnyerni Isten tetszését. És akkor olvassuk el a Zsidó 11.6-ot, mert abban meglátjuk, hogy egyféleképpen tetszhetünk Istennek. A hitből való életmódunk által. Tehát Zsidó 11.6.
Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt szorgalmasan keresik.
Halleluja! A hit honnan származik? Hallásból. Írja ugye a Róma 10.17. Tehát van egy körforgás. Halljuk az igét, hit növekszik bennünk, Isten tetszésére vagyunk, és kapunk tőle bölcsességet és ismeretet. És az előbb felolvasott ige azt mondja, hogy a bűnösöknek az összegyűjtött javai az ránk várnak. Mert Isten azokhoz jutatja el, akik az ő tetszésére vannak. És ha mi hitbéli életmódot folytatunk, akkor az ő tetszésére vagyunk. Nem lapozunk oda, de ma is kaptam egy igét a pásztortársamon keresztül, az 1 Mózes 43.23-ban, ahol arról van szó, hogy a kincsek zsákban vannak. Be vannak zsákolva a kincsek. Ott csak egy rövid utalás van, hogy zsákokban vannak a kincsek. Be vannak zsákolva a kincsek. Tudjátok, mi a bölcsesség meghatározása? Isteni ítélőképesség az Isten igéjének helyes alkalmazására. Tehát az ismeret akkor hatásos, hogyha az ismeretet a bölcsesség kíséri. Tehát az ismeret és a bölcsesség kéz a kézben járnak. A kettő együtt tud jól működni. Az ige ismerete önmagában nem sokat ér. Hogyha nem helyesen alkalmazzuk. És hogyha nem működtetjük, akkor sem hoz gyümölcsöt a számunkra. Isten a bölcsességet és az ismeretet adó ágazatban van. Tehát ő adni akar ismeretet és bölcsességet. Sokan sikerért imádkoznak. De igazából nekünk nem sikerért kell imádkoznunk, hanem bölcsességért, mert Isten bölcsessége vezet majd sikerre. Legyen az a munkád, munkahelyed, ha netán vállalkozó vagy, akkor vállalkozásod, vagy egyáltalán az ország élete és sorsa. Istennek is vannak képességei, és nekünk is vannak képességeink. Melyik a nagyobb? Azt hiszem egyértelmű, hogy Isten képességei sokkal nagyobbak. Te kit szolgálsz? Az Urat, ugye? Akkor úgy mondom, hogy Jézus legyen a vezérigazgatód. És akkor minden jól megy. Ha két dolgot mérlegre teszünk, akkor meglátjuk, ugye, hogy melyik a faj súlyosabb. Egyik serpenyőbe tegyük a felhalmozást, amit a világ tesz, hogy csak hozzám, hozzám, hozzám minden. A másik pedig az Isten keresés. A világ nem keresi az Istent, halmoz, a világ halmoz, viszont az Isten keresés sokkal fontosabb dolog. Amíg Istennel töltünk időt, az ő igéjével töltünk időt, igazából az igazsággal töltünk időt. Mert Isten igéje az igazság. És ez mellett, hogy az igével időt töltünk, megbízunk Istenben. Megbízunk a mennyei apukánkban. És ha ez a kettő együtt van, akkor ő sikerre visz bennünket. Isten képes adni ötleteket, képes behozni az ügyfeleket a boltba, ha vállalkozó, akkor a vállalkozásához szükséges forgalmat képes odavinni. Egyik pásztor, aki már 20 éve volt szolgálatban, egyszer mondta az Úr, hogy állj ki a pulpitos mögül. És elkezdett imádkozni, Uram, de hát ez az életem, hát most mit tegyek? Azt mondtam, hogy nem a szolgálatból állj ki, csak a pulpitus mögül. És adok neked egy ötletet, és én úgy emlékszem, hogy ez a 70-es, 80-as években találkoztam én a világító jójóval. Elemet kellett beletenni, és egyik fele kék volt, másik piros. Egy keresztény kapta az Úrtól ezt az ötletet, egy pásztor, és azt mondta, hogy ne állj ki a szolgálatból, állj be az adakozás szolgálatába. Ezt a világító jójót hozd létre, csinálj egy gyárat, és igazából ez a pásztor ma a világon a legnagyobb jójó gyáros. És a bevételének az 50%-át az Úr királyságába fekteti bele. Volt egy másik eset, szólt a keresztényhez az Úr, hogy hát terjed a számítógép, jó lenne egy digitális fényképezőgép. De az illető nem értette, hogy mit, hogyan, vacilált, és hát beelőzték őt, és más hozta létre a digitális fényképezőgépet. Tehát fontos odafigyelni, hogy az Úr mit szeretne rajtunk keresztül elvégezni, milyen ötletet ad nekünk. És ezeket az ötleteket valósítsuk meg, mert a kegyelem, ami felettünk van, az képességet is biztosít a számunkra. A lényeg, hogy le kell küzdenünk a táplálkozásunk akadályait, tehát a szellemi táplálkozásra értem, ami az ige táplálékát jelenti, mert ugye nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, és amikor magunkhoz tudjuk venni a szellemi táplálékot, akkor kapunk bölcsességet, kapunk ismeretet, és a jólét kulcsa mindez. A jólét kulcsa. Természetesen az igét szükséges gyakorolnunk, működtetnünk, mert különben nem fog gyümölcsöt hozni. A sportolókhoz tudnám hasonlítani, hogy a gyakorlat az ige megcselekvése tesz tökéletessé. A sportoló is addig edz, amíg hibátlanul meg nem tudja csinálni az ugrását, vagy egyéb más dolgot. Halleluja! Mielőtt imádkoznánk, szeretném felhívni a figyelmeteket, ha valaki még nem látta volna. A Joseph Prince-nek van MP3-as és van videós változata. A következőkre szeretném felhívni a figyelmeteket. Amikor gyógyulásról van szó, akkor általában elővesszük az Ézsaiás igét, a Mátéba levő igét, az 1 Péter 2.24-ben levő igét, de ezen kívül számtalan más igébe bele lehet kapaszkodni. Csak kijelentést kell kérni és venni belőle. Azt mondja itt a szolgáló, a Joseph, hogy gyülekezetében volt egy hölgy, orvosok rákot diagnosztizáltak nála, és kapott egy kijelentést az 1 János 4.17-ből, ami így szól. Amint ő van, úgy vagyok én is ebben a világban. Jézus hogy van a mennyben? Egészséges, bővölködő, aranyutcákon jár, nincsenek fájdalmai, épp, kivéve a lyukakat a kezén. Hát ha Jézus teljes tökéletességben, dicsőségben van, azt mondja az ige, hogy én is úgy vagyok. Ezt a szívében elfogadta, visszament az orvoshoz, és nem volt a rák. Tehát így lehet egy igét megragadni. Tehát 1 János 4.17, ezt fölírhatjátok magatoknak. Az igének egy része ez csak. De ezt ragadta meg, hogy amint Jézus van, mi is úgy vagyunk ebben a világban. Egyébként is Krisztus testének a tagjai vagyunk. Ezt mondjuk el együtt. Amint ő van,
amint ő van,
úgy vagyunk mi is,
ebben a világban.
Amen. Sok helyen munkálkodik az Úr, gyógyítások ajándékai jelentkeztek a csontban, érben, tehát a keringési rendszerben, izom területén, ízületekben és bőrpanaszokra. Valami égő, viszkető bőrpanasz. Igen, két kézzel is el lehet venni. Ez az enyém. Köszönöm, Uram, hogy megajándékoztál vele. Hitben elveszem, és ez megvan nekem. Kezünket hittel rátesszük a kelmékre és a szövetekre, amit hoztatok. És hiszük, Uram, hogy a Te ígéd igazság, és a beteljesedik az életünkben. Hálát adunk, Atyám, hogy a kenet, ahogy Pál apostol idejében, a mai napon is kiárad, behatol a szövetekbe, raktározódik ott, és eljut a betegekhez, eljut az otthonokba, a Jézus Krisztus szent nevében. Neked adunk, Uram, minden dicsőséget. Köszönjük a bevégzett munkát a kereszten. És áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet, tedd szabaddá a szenteket, tedd szabaddá az otthonaikat, a Jézus Krisztus szent nevében, a családtagokat. Szabadulást szólunk, Uram, mindannyiunk felett, a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük a bevégzett munkát a kereszten, a Jézus nevében. Amen. Tapasztalt valaki most gyógyulást? Per pillanat? Igen? Halleluja! Több helyen volt gyógyító kenet, igen. Pár gondolatot szeretnék csak hozzáfűzni. Múlt héten fölmerült egy ige az apostolok cselekedetei 16.31-ben. És arra szeretném ismét a figyelmeteket felhívni, hogy nem szabad az igét kiragadni a szövegkörnyezetéből. Tanítottunk az üdvösségről, és igazából ahhoz kapcsolódik ez a dolog, tehát apostolok cselekedetei 16.31. Ugye amikor a börtönből Pál és Szilás kiszabadul, az az eset van itt előtte. 31-es vers azt mondja, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, ezt mondták ugye a börtönőrnek, és üdvözülsz, mint a te házad népe. Nem mindig bölcs megállni egy ige vers végén, mert így folytatódik. És hirdetik néki az Úrnak igéje, és mindazoknak, akik az ő házánál voltak. És az magához vevén őket az éjszakának azon órájában, megmosa az ütésektől, és megkeresztelkedik azonnal ő és az övéi mindannyian. Így egy kicsit kerekebb a kép már. Mert hogyha csak az elsőt vesszük, akkor arra a téves következtetésre juthatunk, hogy hát elég, hogyha én hiszek, akkor a családom is üdvözül. De ez így nem igaz, mert az üdvösség alapja a páli levelek alapján, és a Róma 10.9.10-ben, hogy hinni a szívben, és kimondani a szájjal. Itt mi történt? Biztatta a börtönőrt, mert egyébként nagyon meg volt ijedve, hogy a rabok ugye csak úgy elszabadultak, meg az ajtók kinyíltak, biztatta, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz te, és még a házad népe is, hogyha ők is befogadják az Urat, és annak a két feltételnek eleget tesznek, hogy hiszik és vallják. Mert utána mi történt? Prédikált nekik a családtagoknak, az otthonukba. Az otthonukba Pál elkezdett prédikálni. És a prédikáció az, ami az elveszettek szívét megnyitja. Isten jósága. Arra kell mindig kisarkítani. Nem törvénykezés, hogy többet nem menj a kocsmába, mert Isten nem szereti, és Isten megbüntet, ez törvénykezés. Hogy Isten szeret téged, és szeretne ettől szabaddá tenni. Egyébként a pesti tanításban a dohányzásról való levágás benne volt, hogy kezd el mondani, aki dohányzik, szeretné abba hagyni, hogy én utálom a dohányzást. És utána nyugodtan gyújts rá, mert a test fogja kívánni. Csak vald meg rendszeresen, és el fog maradni a kívánság. Tehát Pálék prédikáltak, és a háza népe megnyílt a szívük, és befogadták. Tehát egy döntést hoztak. Tehát itt is itt van a döntés lehetősége. Döntést hoztak, hogy befogadjuk az Urat úgy, mint a férjünk, vagy a család feje. Mert azt is mondhatták volna, hogy papa, te ha akarsz, fogadj be az Urat, de még nem. Tehát egy tudatos döntés kell ahhoz, hogy valaki az Úr Jézust befogadja és vele járjon. Úgy senki nem fog üdvözülni, hogy én hiszem, én imádkozhatok azért, hogy a családtagok üdvözüljenek. Hitben járhatok, és volt erre nem egy példa, nem egy bizonyság, hogy hát egy idő után üdvözültek a családtagok. Mert eleve ugye példát látnak rajtunk keresztül, hogy a gyerekeket már meglátszik, pedagógusok észreveszik ugye a változást. Tehát rajtunk keresztül Isten példát mutat a családtagok számára, hogy mi szeretetben járjunk ővelük. Tehát olyan nincs, hogy én elmondom valaki helyett az üdvösségimat. Hitben mondhatom azt, mert az ima azt mondja, hogy kiárasztjuk a hitünket, hogy ő üdvözült, de ettől még nem jött valóságba az üdvössége, csak sietetjük az üdvösségét. Rendben van így? Tehát nem szabad vakvágányra futni, hogy csak kiragadunk egy kis apróságot, illetve ha most üdvösségről beszélünk, valamilyen igét, hozzá kell venni a többi üdvösség tanítást is, és annak az irányvonalát kell figyelembe venni. És ott azt mondja, hogy hinni és vallani. Ezért ugye a csecsemő nem tudja megvallani Jézust élete urának, aki elköltözött már, az megint nem tudja megvallani. Tehát itt a Földön szükséges, és van lehetősége az embernek döntést hozni Jézus mellett. Nem vagyunk a törvény alatt, mi Ábrahám magvai vagyunk, mondja a Biblia, és Ábrahám 435 évvel a törvény előtt élt. Tehát mi Ábrahám áldásait örököltük. A törvényt azért adta Isten, hogy megmutassa, hogy szükségünk van Jézusra, az üdvözítőre. Mert a törvény megmutatja fekete-fehéren, hogy itt is elszúrtuk, ott is elvétettük, amott is elhibáztuk, de a kegyelem az hatalmasabb, és Jézus Krisztus által a kegyelemben részesültünk. Az Úr Jézus a szívek ajtaján kopogtat. De ez az ajtó egy nagyon érdekes és speciális ajtó, mert nincs kívül kilincs. Tehát Isten senkire nem tud rátörni, hanem mi engedhetjük be a szívünkbe, mert csak belül van kilincs. És Jézus azért halt meg, hogy nekünk örök és új életünk legyen, hogy megváltást kapjunk a betegség, a szegénység, a szellemi halál átkától, minden rossztól, és meglegyen a mennyei állampolgárságunk. Pál apostol azt mondja a Római Levél 10. fejezet 9-10 versében, hogy aki a szívében hiszi, hogy Jézus meghalt és feltámadt, és erről a szájával tesz megvallást Isten előtt, az üdvözül. Következő imádságot hívjuk ehhez segítségül. És kérünk szépen benneteket, hogy őszinte szívvel mondjátok utánunk. Teremtő Istenem,
Teremtő Istenem,
eléd állok,
eléd állok,
és fennhangon imádkozom. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, hogy igazzá tegyen engem Isten előtt. Kérlek, Jézus, költözz a szívembe, és teremts újjá engem. Kérlek, legyél az én Uram, megváltom és gyógyítom. Elfogadom a megváltó munkádat, és hittel megvallom. Jézus, te vagy az én Uram, megváltom és gyógyítom. Meg vagyok váltva, újjászülettem Krisztusban, az ő szent vére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Ebben a pillanatban, aki most fogadta be az Úr Jézust a szívében, Isten a belső emberét, a szellemét újjáteremtette. Ez a szellemi újjászületés, és a szellemi újjászületés szükséges az üdvösséghez, az örök élethez, mennyei állampolgársághoz.
Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehetünk vele.
Jó összes napokat kívánunk nektek! Halleluja!